Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdette a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amelyet már a 15. alkalommal rendeznek meg a Katolikus Karitász országos hálózatának szervezésében. A hívek vasárnapig helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Erre a célra adományozni lehet a karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. A németek azzal fenyegettek meg, hogy nagyon durva, súlyos következményei lesznek annak, ha nem adjuk fel a nemzeti érdekvédelmét Ukrajnával szemben, mondta el a külgazdaság és külügyminiszter, miután részt vett az EU-s külügyek tanácsán Brüsszelben. Szijjártó Péter szerint a Brüsszel-Berlin-Kijev-tengely kormányváltást akar Magyarországon. Bejelentette azt is, hogy Magyarország és Szlovákia között egy új dízel- és benzinvezeték épül a pozsonyi és százhalombattai finomító összekötése érdekében. Ez 127 kilométer hosszú lesz, 1,5 millió tonna olajat tud majd szállítani, és már a következő év elejére elkészülhet. Az Európai Bizottság ideológiai alapon el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól, közölte a tárcavezető. Felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslatot 3 nappal a magyarországi választás után tervezik beterjeszteni. Az Európai Unió határozott és nem akar orosz energiát importálni, közölte az EU energiaügyi biztosa Brüsszelben a tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően. De a Jorgensen szerint az ukránok dolgoznak a barátság kőolajvezeték megjavításán. Veszélyes precedens teremt az Oroszország elleni szankciók amerikai feloldása, ugyanis kevesebb pénzt kell juttatni Moszkvának a háborúzásra, nem pedig többet, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas reményét fejezte ki, hogy a hét második felében esedékes uniós csúcs értekezleten Magyarország rábólint a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának való folyósítására. Ismét megindulhatott a tartályhajók forgalma a Hormuzi szorosban, miután hetekig alig haladt át hajó a stratégiai fontosságú vízi úton. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint indiai és iráni hajók is feltűntek a térségben, miközben a kínai járművek elhagyták azt. Összesen 2 millió dollár vészhelyzeti forrást tett elérhetővé Libanon, Irak és Szíria számára a WHO. Az egészségügyi világszervezet arról tájékoztatott, Iránban becslések szerint több mint 100 000 ember kényszerült lakhely elhagyására az amerikai-izraeli légicsapások következtében, míg Libanonban mintegy 700 000 belső menekültet tartanak nyilván. Az igazságügyi minisztérium elindította a mesterséges intelligencia alapú jogi információkeresőt, a jog.gov.hu-t, jelentette be a tárcavezető. Tuzson Bence kiemelte, a fejlesztés célja egy felhasználóbarát rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mind a lakosság, mind a jogászok könnyen, gyorsan és pontosan találják meg a számukra szükséges jogi és szakmai információkat. Akár 7,5 millió forint visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak cégek, kutatóhelyek és magánszemélyek innovációk és kutatási eredményeik levédetésére. Erre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal újra megnyíló 500 millió forintos pályázati keretéből lesz lehetőség. Az Exim Magyarország megnyitotta a kérelmek befogadását a Demján Sándor programban elérhető megemelt keretösszegű finanszírozási termékeire. Az MT-vel azt közölték, a program teljes keretösszegét nemrég 200 milliárddal 900 milliárd forintra emelte meg a kormány. A cél, hogy kedvező pénzügyi lehetőségeket biztosítsanak a KKV-k beruházásai, fejlesztései, működésük és külpiaci terjeszkedésük támogatására. Végül az időjárásról, egyre több lesz felettünk a felhő, zápor zivatar előfordulhat, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4, napközben 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Just reminiscing. regretting instead of forgetting with somebody else. There'd be no one unless that someone is you.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. március 17-én kedden a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Most kérem hallgassák meg műsorismertetésünket, melyet rövidesen egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzést és útinformat hallanak, majd a nap verse hangzik el, és ebben Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét Kaszás Attila előadásában hallják. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána hírekkel jelentkezünk, majd a Szentek Szent Életű Emberekben a mai napon Szent Patrikról, Írország védőszentjéről hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György vértanú boldog elvatásáért, és programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben az autoimmun betegségek előrejelezhetőségéről kérdezi a kutatás szakmai vezetőjét, dr. Mezősi Emesét, a Pécsi Tudományegyetem egyes számú belgyógyászati klinikájának egyetemi tanárát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A kutatás eredményének köszönhetően ugye előre lehet jelezni a veszélyeztetettséget, meg hát azt is, hogy milyen szűrővizsgálat javallott a megelőzés érdekében?
Itt egy alapvető problémával kell szembenézni, hogyha nagyon sok autoimmun betegségre akarunk szűrni, és ezt rendszeresen megtenni, akkor ez csillagászati összegekbe fog kerülni. Tehát egy százalékos, sőt, ugye az autoimmun pajzsmirigyulladás esetén több mint 10%-os előfordulású betegségnél lehetetlen rendszeresen akár 50 autoantitestre szűrni. Úgyhogy emiatt kell olyan hát financiálisan is elfogadható protokollokat tervezni, amelyek a leggyakoribb autoimmun betegségeket fogják megcélozni. A mi vizsgálatunkból az derült ki, hogy van egy kitüntetett csoportja az autoimmun betegségeknek, konkrétan mi 10 ilyen betegséget találtunk, amelyek gyakrabban társulnak, mint a többi, durván 70.
Az egyes típusú cukorbetegségen kívül, lehet, hogy rosszak az ismereteim, de az én tapasztalatom vagy az olvasmányaim alapján, minthogyha a pajzsmirigyulladás meg a reumatoid artritis az gyakrabban fordulna elő, mint a többi.
Igen. Valójában a leggyakoribb autoimmun szerspecifikus autoimmun betegség a pajzsmirigy autoimmun gyulladása, amit Hashimoto tiroiditisnek neveznek. Lényegesen ritkább a többi előfordulása.
Azt is lehet tapasztalni, hogy mintha ezek a betegségek jobban támadnák a fiatal korosztályt.
Így van. Az autoimmun poliglanduláris szindrómák esetén a medián életkor a 30-as évek elején van, de bizony a betegek mintegy 20%-ánál már gyermekkorban kezdődik az időnként nagyon is súlyos autoimmun betegség. Egy egyes típusú cukorbetegség súlyos anyagcserezavarral, bizony egy életveszélyes állapot, hasonlóan egy mellékvese elégtelenség is egy addison krízis formájában nyilvánulhat meg első alkalommal. Tehát igen, ezek a betegségek érinthetik a fiatalokat.
Annak vajon mi a magyarázata, hogy a nők körében gyakrabban fordul elő az autoimmun betegség?
Ezt a kérdést nagyon sokan, nagyon sokféleképpen próbálták vizsgálni, de egyértelmű választ még nem tudunk ráadni. Elképzelhető, hogy az X-kromoszómán lévő immunszabályozó géneknek van ebben szerepe. Az is nagyon érdekes, hogy sokszor az apai X-kromoszóma az, ami a betegségre való hajlamot hordozza.
Ettől függetlenül ugye a környezeti és életmódbeli hatásoknak is óriási szerepe van a kialakulásban.
Így van, tehát ezek pontos hozzájárulását sem tudjuk, de még a genetikánál egy pillanatra meg kell állnunk. Van egy olyan autoimmun poliglanduláris szindróma, az egyes típusú, ami valóban egy monogénes eredetű betegség, tehát egyetlen gén mutációjára vezethető vissza. De a többi esetben nem ilyen egyszerű a helyzet, itt csak hajlamról beszélhetünk, ezeknél a gyakran előforduló autoimmun betegségeknél az egyes típusú az nagyon-nagyon ritka. És itt bizony alapvető jelentőségű a környezeti tényezők szerepe. Egy ilyen környezeti tényező például a dohányzás, ami nagyon sok autoimmun betegséget befolyásol.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az autoimmun betegségek előrejelezhetőségéről kérdezte dr. Mezősi Emesét, a kutatás szakmai vezetőjét, a Pécsi Tudományegyetem egyes számú belgyógyászati klinikájának egyetemi tanárát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. Nagy részt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Délelőtt északnyugaton lehet napsütés, majd a délután északkelet felől némileg vékonyodik a felhőzet. Elszórtan várható esőzápor, jégdarazápor, a nyugati határnál az ég is megdörrelhet. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, a nap első felében a Nyugat-Dunántúlon, majd estétől néhol északkeleten erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a tartósan borult vagy csapadékos részeken ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 3 és 8 fok közé hűl le a levegő. És nézzük a legfrissebb mért adatokat. Békés Csaba 5 fok, Budapest 6, Debrecen 3, Győr 5, jelenleg 5 fok van, a Kékesen 1, Miskolcon napkoron 5, Paks 7 fok, Pécs 8, Sármeléken 7 fok van, Siófokon Szegeden 8, Szolnokon 7 és Szombathelyen 5. Az időkép adatai szerint Sátoraljaújhelyen 7 fok van, itt Egerben 5 és Jászberényben szintén 5 fok van. És mind a napi meleg, valamint a hideg rekord nem is olyan régi. Egymást követő évekből származnak. A napi melegrekord 24,5 Celsius fok, 2012. március 17-én Baján mértek ennyit, és mínusz 18,2 Celsius fok a napi hidegrekord, Vásárosnamény büszkélkedhet vele 2013 óta. És most orvos meteorológia. Gyenge hidegfronti változásra lehet számítani. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. Emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Így intenek az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársai. És most az utakról. A 3-as főúton Miskolton, a Pesti úton a belváros felé a Futó utca kereszteződésében csatornáznak. A 181-es kilométernél a belső sávot és a balra kanyarodó sávot is lezárták. A 21-es főúton Jobbágyi és Bátony terenye között mozgó munkavégzés mellett az útburkolatot újítják fel. A 16-os és a 46-os kilométer között az aktuális munkaterület mellett útszűkület, illetve jelzőtáblás forgalomirányítás van. A 24-esen Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák kezdődtek. A 2-es és a 7-es kilométer között munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. És a 25-ös főúton Egerben, a második Rákóczi Ferenc utcában, a Kővágó tér közelében az ivóvízvezetéket szerelik. A 11-es kilométernél félpályán, a 13-as kilométer közelében 200 méter hosszan, majd a 16-os kilométernél is sávelhúzással terelik a forgalmat. A Mátyás Király úton és az Árpád utcában közműépítési munkákat végeznek. A 13-as és a 14-es kilométer között mindkét irányban sávlezárás nehezíti a haladást. Kicsit távolabb, Eger Felnémetváros részében a Szarvaskői úton is aszfaltoznak. A 19-es és a 20-as kilométer közötti szakaszon egy sávon jelzőlámpás irányítással halad a forgalom. És végül a kompok. A Dunakanyarban Visegrád és Nagymaros között jár a komp, Visegrádról 6 óra 20-tól 19.45-ig jár, Nagymarosról pedig 6.30-tól 20 óráig közlekedik óránként. És jó hír azoknak, akik arra vártak, hogy újrainduljon a Tisza-Rov-Tisza-Súly közötti komp, mert újraindult. A Tisza felső szakaszán viszont nem jár a komp Tisza-Bercel és Tisza-Karát között. A Tisza-Csege Ároktő közötti komp pedig éves karbantartás miatt nem üzemel. És a Tisza középső szakaszán nem jár a komp Tisza Tardos és Tisza Lök között bizonytalan ideig, Tisza Dorogma és Egyek között, amely csak április 1-től indul újra, valamint Nagykürű és Fegyvernek között, és Nagylév és Tisza Bök között sem üzemel a komp. A Tisza alsó szakaszán Csongrád és Csépa között a ponton hidat összeállították, azon éjjel-nappal át lehet hajtani, emiatt a komp nem üzemel. Kedves hallgatóink, útra kelés előtt nem árthat tájékozódnak az útinform.hu-n. Mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
Ne legyél gyáva, sosem nézd hátra, a szíved súgja, az otthon visszavár. Bárhová
fogynak az érve. De most várnám az óperenciát. Sok mindent kell látnom, és kalandra vágyom, de a vándor úgyis hazatalál. Bárhová sodor az élet, a lelkednél úgyis érzed, összeköt minket egy képlet, bárhol jársz. Álmaidban régen láttad, megkerested, megtaláltad.
A napverse.
Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kisország, messzeringó gyerekkolom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj. S nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat? S vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a látcsőn, és szántóföldeket. Míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. Mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. S a bakter előtte áll, s üzen, piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park. A régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. S az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím, itt a kő. De föntről egy kő se látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. És bűnösök vagyunk mi akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen. És csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friszóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjj felleg.
Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét Kaszás Attila előadásában hallották. Radnóti 1909-ben született Budapesten. 29-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első kötete a Pogány köszöntő. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, és 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 43-ban az izraelita vallást elhagyta, s feleségével, Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. 40 és 42 után 44-ben harmadjára is behívták munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, s a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesallyai László. Hétfői adásunk témái: Krisztus kapcsolatot nyitja meg szemünket az igazságra, Leó pápa úrangyala imája. Azonnali tűzszünetet a Közel-Keleten, a Szent Atya felhívása. Isten azért jön, hogy fényt, reményt és békét hozzon az emberiségnek. Leó pápa homíliája egy római külvárosi plébánián tartott szentmisén. A Szent Atya szombat délután beköltözött az apostoli palota pápai lakosztályába. Krisztus kapcsolatot nyitja meg szemünket az igazságra. Leó pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Nagybőjt negyedik vasárnapján, Letare, az öröm vasárnapján, amely jelzi húsvét közelettét, 14. Leó pápa a vakon született meggyógyításának evangéliumi szakaszához fűzte emlékedését, és arra buzdított, hogy nyitott szemmel éljük meg kereszténységünket annak tudatában, hogy Krisztus szeretete gyógyított meg bennünket, önmagunktól nem vagyunk képesek megérteni az élet misztériumának mélységét. A vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából köszöntve a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, a pápa kifejtette, hogy a hit nem egyfajta ugrás a sötétségbe, ahogyan azt az évszázadok során gondolták, hanem részesedés Krisztus látásmódjából. Ő hozzá hasonlóan nyitjuk meg szemünket mások szenvedéseire, a világ sebeire, éber, figyelmes és prófétai hittel vigyük el a világba az evangélium fényét, kérte a Szent Atya. Nagybőjt negyedik vasárnapjának evangéliumi szakasza egy vakon született meggyógyítását beszéli el. Ennek az epizódnak a jelképei révén János evangélista az üdvösség misztériumáról szól nekünk.
Del mistero della salvezza,
kezdte beszédét Leó pápa. Miközben homályosságban élünk, miközben az emberiség a sötétben járt, Isten elküldte fiát, mint a világ világosságát, hogy megnyissa a vakok szemét és megvilágítsa életünket. A próféták megjövendőlték, hogy a messiás megnyitja majd a vakok szemét, utalt a Szent Atya Izaiás próféta és a 146. Zsoltán szavaira, megállapítva, hogy Jézus maga is hitelesíti küldetését. Máté evangéliumában mondja, hogy a vakok látnak, és János evangéliumában így mutatkozik be: én vagyok a világ világossága.
Io sono la luce del mondo.
Valóban mindannyian mondhatjuk, hogy született vakok vagyunk, mert önmagunktól nem vagyunk képesek megérteni az élet misztériumának mélységét. Ezért testesült meg Isten Jézusban, hogy emberi mi voltunk sara, összegyúrva a kegyelem leheletével új fényt kaphasson, amely képessé tesz, hogy végre önmagunkat, a többieket és Istent az igazságban láthassuk. Leó pápa meglepőnek nevezte azt a tényt, hogy az évszázadok során elterjedt, és még ma is fennáll a nézet szerint a hit egyfajta ugrás a sötétbe.
Salto nel buio.
Lemondás a gondolkodásról, mintha a hit szerint élni azt jelenteni, hogy vakon hiszünk. Az evangélium azonban azt mondja nekünk, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk megnyitja szemünket olyannyira, hogy a vallási vezetők kitartóan kérdezik a meggyógyított vaktól, hogyan nyílt meg a szemed, és mit csinált veled? Hogyan adta vissza a szemed világát? Mi is, akik meggyógyultunk Krisztus szeretete által, arra kaptunk meghívást, hogy nyitott szemmel éljük meg kereszténységünket. A hit nem egy vak cselekedet, nem azt jelenti, hogy lemondunk az értelemről, hogy elhelyezkedünk egy olyan vallási bizonyosságban, amely elfordítja tekintetünket a világról. Éppen ellenkezőleg, a hit segít nekünk, hogy Jézus szempontjából az ő szemével lássunk, a hit részesedés az ő látásmódjából. Idézett 14. Leó pápa, elődje Ferenc pápa, Lumen Fidei, a hit világossága kezdetű enciklikájából. Ezért tehát azt kéri tőlünk, hogy nyissuk ki szemünket, ahogyan ő tette, különösen mások szenvedéseire és a világ sebeire. Ma különösen az emberi szív olyan sok kérdése, a korunkat jellemző igazságtalanságok, az erőszak és a szenvedés drámai helyzetei láttán szükség van egy éber, figyelmes és prófétai hitre, amely megnyitja a szemeket a világ sötétségeire, és elhúzza az evangélium világosságát, a béke, az igazságosság és a szolidaritás iránti elkötelezettség révén. Tanított a 14. Leó pápa, majd Máriához fohászkodva fejezte be az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Kérjük Szűz Máriát, járjon közben értünk, hogy Krisztus világossága megnyissa szívünk szemét, hogy szerényen és bátran tanúságot tehessünk ő róla.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Azonnali tűzszünetet a Közel-Keleten. Leó pápa felhívása. Az urangyalra elimádkozása után Leó pápa a Közel-Keleten immár 2 hete a háború borzalmas erőszaka miatt szenvedő népekre hívta fel a figyelmet. Megöltek több ezer ártatlan embert, és sokakat otthonuk elhagyására kényszerítettek. Leó pápa imádságos közelségéről biztosította mindazokat, akik elvesztették szeretteiket, az iskolákat, kórházakat és lakóhelyeket ért támadások következtében. A Szent Atya nagy aggodalmának adott hangot a libanoni helyzet miatt is. A pápa kifejezte reményét, hogy létrejönnek a párbeszéd olyan útjai, amelyek az ország hatóságait támogathatják a súlyos válság tartós megoldásainak megvalósításában minden libanoni közös javára. A pápa ezután a konciptus felelőseihez fordult Közel-Kelet keresztényei, valamint minden jó akaratú férfi és nő nevében, azonnali tűzszületre szólítva fel őket.
Cessate il fuoco!
Nyíljanak meg újra a párbeszéd útjai, hangzott a pápa felhívása, hangsúlyozva, hogy az erőszak soha nem vezethet a népek által várt igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez. Leó pápa végül szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren összegyűjt nemzetközi hívősereget, megelmítve spanyolországi és itáliai zarándokok csoportjait, közöttük a bérmálkozás szentségére készülő fiatalokat. Isten mindig azért jön, hogy fényt, reményt és békét hozzon az emberiségnek. Leó pápa homíliája. A Jézus Szent Szíve plébánián letárva vasárnap délután bemutató szentmiséjén 14. Leó pírozta, hogy a békét csak párbeszéd útján lehet megvalósítani. Akik a háború mellett döntenek, nem hivatkozhatnak Istenre, akit nem lehet a sötétség szolgálatába állítani. A vakon született meggyógyításáról szóló evangéliumi szakaszhoz fűzött szentbeszédében Leó pápa arra buzdított, hogy terjesszük Krisztus fényét, az ajándékba kapott kegyelem kincsét, soha ne hagyjuk figyelmen kívül a szenvedők kiáltásait. A keresztség ajándékának erejével váljunk új teremtményekké, kérte a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, Az eukarisztia ünneplését ma minden eddiginél jobban az öröm jellemzi.
Intonata alla gioia.
Kezdte homiliáját 14. Leó pápa. Nagybőt 4. letári vasárnapján, utalva a kezdőjének Izaiás próféta szavaira, örül Jeruzsálem. Ez elgondolkodtat bennünket, állapította meg a pápa. A világban jelenleg sok testvérünk szenved erőszakos konfliktusok miatt, amelyeket az az abszurd elvárás provokál, hogy a háború megoldja a problémákat, miközben a békéért szüntelen párbeszédet kell folytatni. Leó pápa szólt azokról, akik még Isten nevét is megkísérlik bevonni ezekbe halált hozó döntésekbe. Istent azonban nem lehet a sötétség szolgálatába állítani. Ő mindig azért jön, hogy fényt, reményt és békét adjon az emberiségnek és azoknak, akik hozzá fohászkodnak, a békét kell keresniük, hangsúlyozta a Szent Atya. A pápa rámutatott az öröm vasárnap üzenetére. Bármilyen mélységbe is zuhanjon az ember a bűnei miatt, Krisztus fénye képes arra, hogy megszabadítsa a bűnöst a gonosz által okozott vakságtól, hogy új életet kezdhessen. Jézus és a vakon született találkozását a Szent Atya egy születés jelenetéhez hasonlította, amelynek következtében a vakon született új világot fedez fel,
scopre un mondo nuovo,
önmagát, a többieket, és az életet Isten szemével látja. A pápa arra buzdított, hogy tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Miben áll ez a tekintet? Mit árul el? Mit jelent az, hogy Isten szemével nézni? János evangélista elbeszélése szerint ez elsősorban azt jelenti, hogy le kell küzdenünk azokat az előítéleteket, akik egy szenvedő emberben csupán megvetendő, kitaszítottat, elkerülendő problémát látnak, és bezárkoznak önző individualizmusok páncéltornyába, mutatott rá válaszában a pápa. Jézus a vakon születettre szeretettel tekint, nem úgy, mint egy alacsonyabb rendű lényre, hanem mint egy kedves és segítségre szoruló emberre. Így találkozásuk alkalom arra, hogy mindenkiben megmutatkozzon Isten műve. A csodában Jézus kinyilatkoztatja isteni hatalmát, az ember pedig, mint a újra végigjárna a teremtés gesztusait, a sár és a nyár segítségével újból teljes mértékben visszanyeri szépségét és méltóságát, mint Isten képmására és hasonlatosságára teremtett teremtmény. Így a fény tanújává válik.
Diventa testimone di luce.
Mutatott rá a pápa, majd felsorolta az új helyzetből adódó nehézségeket, kiemelve az ellenségeskedést, amely odáig vezet, hogy még szülei sem merik megvédeni vakon született gyermeküket. A meggyógyított vak férfi kialgatása során mindenek előtt Jézus vádolják azzal, hogy a gyógyítás érdekében megszegte a szombatot. A jelenlévőkben tehát egy még súlyosabb vakság tárul fel, mivel nem látják az éppen előttük lévő Isten arcát, ezért az üdvözítő találkozás lehetőségét apró pénzre váltják, arra a meddő biztonság érzetre, amelyet a formális fegyelem jogszerű betartása nyújt számukra. Jézus ilyen értetlenséggel szemben azt mutatja meg, hogy nincs olyan szombat, amely akadályozhatná a szeretet cselekedetét. A pápa emlékeztetett rá, hogy a szombati pihenés értelme Izrael népe számára, mint számunkra vasárnap, az Úr napja, vagyis az, hogy ajándékként megünnepeljük az élet misztériumát, amellyel szemben senki sem hagyhatja figyelmen kívül a szenvedő testvérek segélykiáltását. Jézus arra kér minket, hogy az első keresztény közösségekhez hasonlóan éljünk,
la prima comunità cristiana,
ahol a testvérek kitartóan imádkozva, örömmel és egyszerű szívvel osztották meg egymással mindazt, amiük volt. Akkor is voltak megpróbáltatások, de ők a keresztség ajándékának erejével igyekeztek új teremtményekként élni, közösségben és békében mindenkivel. A Szentatya ezután elismerő szavakkal szólt a plébánia mintegy 90 éve tartó küldetéséről, amelynek során szolidaritásról tanúskodva gondot fordítanak a szegénység, a kirekesztés és a vészhelyzetek miatt szenvedőkre, különös tekintettel a közeli Rebibia börtön jelenlétére. Sok segítséget nyújtanak a más országból érkezőknek, hogy beilleszkedhessenek, lakást, munkát találjanak. A pápa utalt azokra is, akik saját érdekeikre gondolva kihasználják a rászorulókat, de a helyi karitász elkötelezetten küzd ezekkel a kihívásokkal szemben, otthon biztosítva nehéz helyzetben lévő nőknek, anyáknak, oktatásban részesítve a gyermekeket, fiatalokat. Leó pápa ez alkalommal is felidézte Szent Ágoston tanítását, emlékeztetve rá, hogy Isten arcának tükörképévé kell válnunk a világban. A hippói egyháztanító, amikor Isten arcáról beszélt, így szólt korának keresztényeihez.
Quale volto all'amore?
Milyen a szeretet arca? Milyen az alakja, milyen a termete, milyen a lába, milyen a keze? Vannak lábai, amelyek az egyházhoz vezetnek. Vannak kezei, amelyek a szegényeknek adnak. Vannak szemei, amelyekkel megismerhető az, aki szükségben van, és hozzáfűzte a jótékony szeretetre utalva, tartsátok meg, öleljétek át, semmi sem édesebb nála. Leó pápa ezután a következő szavakkal zárta homíliáját a Jézus Szent Szíve római plébánián örömvasárnap délután bemutatott szentmiséjén. Íme a fény ajándéka, amelyet rátok bíztak, hogy az teljes szépségben növekedhessen bennetek és egymás között, és hogy azt imával, a szentségek gyakori vételével és karitatív cselekedetekkel terjesszétek a világban. Továbbra is kötelezzétek el magatokat ezen az úton. Jézus Szent Szíve, akinek a plébániátokat szenteltétek,
il sacro cuore di Gesù, a cui la vostra parrocchia è dedicata,
formálja és őrizze egyre inkább ezt a szép közösséget, hogy Krisztus érzéseihez hasonlóan éljen, és tanúságot tegyen örömmel és odaadással a kegyelem kincséről, amelyben részesült. XIV. Leó pápa szombaton beköltözött az apostoli palota pápai lakosztályába. A Szentatya szombat délután elköltözött a Szent Uffizio palotából az egykori hittani kongregáció épületéből, ahol Leó pápa pápaságának első 10 hónapjában lakott, és március 14-én szombaton délután a Szentatya birtokba vette lakását az apostoli palotában, és a legközelebbi munkatársaival beköltözött az elődei által korábban használt helyiségekbe. Adta hírül március 14-én szombaton délben Matteo Bruni, a Szent Cég sajtó irodájának igazgatója. A Szentatya eddig a Szent Uffizio épületében lakott, ahol egyébként a püspöki dikasztérium prefektusaként szolgált, és ahol mindez idáig lakott. A most felújított pápai lakás az apostoli palota 3. lodzsáján található. Különböző helyiségekből áll, beleértve a magándolgozó szobát, ahonnan a pápa a Szent Péter téren elhangzó Angelus imát, úrangyala imát mondja, és ide tartozik még a könyvtára is egy kis kápolna is. 2025. május 11-én, megválasztása után 3 nappal Leó pápa újra megnyitotta a pápai lakosztályt az apostoli palotában, eltávolítva azokat a pecséteket, amelyeket április 21-én helyeztek el Ferenc pápa halála után, aki úgy döntött, hogy a Szent Márta házban fog maradni és ott lakik. Az első pápa, aki az apostoli palota 3. lodzsáján, ebben a pápai lakosztályban lakott, Szent 10. Pius pápa volt 1903-1914 között, szól a Szentszéki tájékoztató. A Ferenc pápa halálát követő bíborosi konzisztóriumok során szinte közös véleményként fogalmazódott meg a kérés a leendő pápa felé, hogy Péteri szolgálatát az apostoli palota pápai lakosztályában végezze. A pápai lakosztály felújítása 9 hónapig tartott, mert Leó pápa néhány közvetlen munkatársával együtt szeretne lakni, ami számára, mint ágostörendi szerzetes, számára egészen természetes és magától értetődő. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A viharfelhők gyűlnek fenn az égen, és eltűnik egy időre a nap. A hátra kerültél a sor végére, el ne hidd, hogy mindig így marad. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gondfelhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak rólad, reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Fölött világít a napfény, a gondok között meg kell látnod őt. Jelenléte nem csak szemfényvesztés, bárhogy is van, örök a jövő. Jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gondfelhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak róla, reménnyel teli a holnap. Benne, ha meghal, akkor is él. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gondfelhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak róla, reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él.
Tudom, van az út, hogy rögös az út. Nem adhatod fel, míg ez küzdeni kell.
Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel, a gondfelhőket végre elfújja az a szél. A mennyben tudnak róla, reménnyel teli a holnap, aki hisz benne, ha meghal, akkor is él. Mert jön egy újabb reggel, a nap majd megint felkel,
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus a Betesda fürdőnél találkozik egy bénával, aki 38 éve várakozik. 38 év reménytelenségben, tehetetlenségben, csalódásban. A jelenet megdöbbentő kérdéssel kezdődik. Akarsz-e meggyógyulni? Mintha Jézus olyat kérdezne, ami egészen nyilvánvaló, mert mi más vágya lehetne annak, aki 38 éve képtelen megmozdulni saját erejéből, mint a gyógyulás? Az Úr kérdése valójában a szív legmélyére mutat. Van-e még benned vágy az életre, a változásra, a lelki megújulásra? Éle még benned a remény, hogy egyszer járni tudsz? A beteg válasza pedig nem egyszerű igen vagy nem, hanem egy panasz. Nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. A bénaság nem csak fizikai, hanem lelki is, hiszen egyedül maradt kapcsolatok nélkül. Jézus nem a vízhez küldi őt, hanem cselekszik. Ő maga lesz a gyógyulás forrása, amikor ezt mondja. Kelj föl, vedd ágyadat és járj. Ez a felszólítás új kezdetet, belső erőt, gyógyulást eredményez. A történet figyelmeztet is, mert nem mindenki örül a szombati gyógyulásnak. A zsidók nem a csoda, hanem a szombati nyugalom megszegése miatt háborodnak fel, milyen sokszor korlátoznánk Isten szabadító tevékenységét saját szokásaink miatt. Nagybőjtben Jézus immár tőlünk kérdezi, akarsz-e meggyógyulni, mégpedig testileg és lelkileg egyaránt? Hiszem-e, hogy isteni szava ma is képes új életet kezdeni bennem?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Az énekrend a következő. A Hozsanna 60-as számú énekét énekeljük bevonulás és felajánlás alatt. Ez így kezdődik, hogyha hozzád járulunk, szemünk könyvbe lábad. A 140-es lesz majd áldozás alatt, ez az üdvözlégy légy üdvösséges ostya, míg kivonulásra az Éneklőegyház 76-os számú éneke csendül fel, a világ megváltó Jézus. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 60-as és a 140-es, valamint az Éneklőegyházból a 76-os. Imádkozzanak velünk!